Női szellem. Most kiszabadítjuk a szellemet a palackból.
Köszöntök mindenkit! Egy újabb hétvége, amelynek második napján ismét miénk egy női óra. Érkezik egy vendég, akivel a női egészségről, a női szerepekről beszélgetünk, mert ugye mostanában felértékelődött a nő, mint anya. Talán többen kicsit külső kényszer, hol szelidebb, hol erősebb formáját érzik mostanában. Mert ugye egy nő idejében menjen férhez, aztán, ha lehet, ne túl későn vállaljon minél több gyereket. A kérdés viszont, és erről beszélgetünk mostanában talán egy kicsit kevesebb, az, hogy kinek mi az ideális, mi a jó. Demográfiai szempontból nyilván a három vagy annál több gyerek, de lelkileg vagy akár testileg, mennyit bír egy nő, és elég egészséges-e a társadalom női része sok szempontból ahhoz, hogy nagy családot terelgessenek és gondozzanak. Ehhez most egy olyan hölgy vendéget hívtam beszélgetőtársul, aki nap mint nap nők tucatjaival dolgozik. Nekik adja vissza egészségüket, hitüket sajátos módszerével. Németh Tünde az Arventorna komplex gyógy- és mozgásterápia megalkotója. Nagyon izgalmas és aktuális beszélgetés érkezik, tartsanak velünk, én Fülöbbel vagyok.
A sminken túl. Ha kultúra, ha művészet, sőt, ha tudomány, minket akkor is érdekel. Ritka témák, fontos tények, érdekes emberek női szemmel.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a vasárnapi délutánon, és érkezik egy hosszabb beszélgetés, de én már most tudom, hogy nem lesz elég hosszú, mert hogyha mi a következő vendéggel leülünk, akár a stúdióba, akár bárhol máshol, akkor nagyon hosszú, szinte végeláthatatlan beszélgetéseket folytatunk a témáról. Köszöntöm már most sok szeretettel Németh Tündét. Szia!
Jó napot kívánok, szia!
Amivel te foglalkozol, az leginkább azért a női egészség, ugye az Arventorna és komplex mozgásterápia megalkotója vagy, de szerintem, ha valaki sokat tud a nőkről, az például te vagy.
Igen, hát egyrészt, mivel én is nő vagyok, tehát innen azért egyszerűbb ugye az indítatás, meg hát abból a szempontból is, hogy lényegében csak nőkkel foglalkozom, és az elmúlt bő 21 évben, és most már ugye a terápiámmal kapcsolatosan, meg az elmúlt 11 évben csak hölgyekkel, és hát egészség, minden egészség. Tehát ha kívülről, ha belülről, ha hajam szép, akkor az egészséges. Ha belül jól dolgozik a májam, az is egészség, csak persze ez kívülről nem látszik.
Sokkal összetettebb ugye a rendszer, mint amire gondolunk, vagy amit nap mint nap egyáltalán tudatosítunk magunkban, majd erre is kitérünk. De amiért azt gondoltam, hogy találkozzunk, az az, hogy ugye most előtérbe kerül az, hogy gyerekvállalás, ki mennyi gyereket vállal, mi az ideális, kinek mi az ideális. Tudjuk, hogy demográfiai szempontból minél több gyerek kell az országnak, ezzel mindenki tisztában van. Viszont az, hogy ki mennyit vállal, ugye az egyrészt függ a saját egészségétől, akár a mentális egészségétől, akár a testi egészségétől. Te nap mint nap találkozol olyan hölgyekkel, akik küzdenek a gyerekvállalásért. Tehát van ennek a dolognak egy ilyen oldala is, hogy nagyon későn vállalunk gyereket mostanában. Egyértelmű, hogy ez nem annyira jó döntés, de hát így alakul az életünk. Tehát a gyerekvállalás az egészséges nők kellenek. Mit tehetünk ahhoz, hogy egészségesek legyünk, úgy éljünk és úgy szüljünk?
Hát az egészséges hölgy mit is jelent pontosan? Egy egészséges hölgy termékeny. Jó, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és a mai világban húzamosabb távon, vagy hosszú távon, tehát 20-tól 50 éves korig nagyon nehéz ezt megtartani. Jó, tehát ez egyértelmű, hogy egy 16-20 éves hölgy termékeny, csak esetleg társadalmi, gazdasági területen, hogy egy picit körültekintünk, tehát nem biztos, hogy egzisztenciában meg tudja oldani egy gyermek nevelését. Nem csak ő, hanem ha egyáltalán pár kapcsolata van-e. Jó, tehát ez egy picit minden így eltolódott, mert a 16 évesek nem feltétlenül szeretnének összeköltözni, tehát azért ez
nyilván
még...
más dolguk van, tanulnak, élnek, igen. És sok-sok dolog vár még rájuk. Annak idén a mi szüleink olyan 20 éves koruk elején szültek, 20-21-22 éves korukban.
Az az igazság, is nem akarok belemenni itt mindenféle társadalmi elemzésekbe, sokkal könnyebb volt abban az időszakban. Jó, tehát sokkal több minden adott volt. Egy egzisztenciát sokkal könnyebben lehetett megteremteni, mint manapság. És így a gyermekvállalás, amit nagyban támogatott akkor az állam minden területen, tehát a gyermekruhák dotáltak voltak, tehát sokkal könnyebb volt az anyagi feltételeket megteremteni. Ma már egyrészt változott is a társadalmi tudat olyan szinten, hogy egy nő legyen független, és önellátó, és készüljön fel az anyaságra. Másrészt a párkapcsolatok talán egy picit fellazultak, és nem elsőre találják meg a hölgyek, illetve a férfiak sem azt a személyt, akivel le akarják élni az életüket, és nagyon sokszor emiatt egészen 40 éves korig kitolódik a gyermekvállalás, akár női, akár férfi területen. És hát nem egyszerű, mert ez alatt a közel 20 év alatt, ugye ami 16-20 éves kortól 40-45 éves korig eltelik, tehát ha lehet, hogy kívülről nem látszik, de nagyon sokszor az arcon azért jelen van, belülről viszont elhasználódhat a szervezet, főleg, hogyha mondjuk például napi 8 kávét napi 8 kávét iszom, meg nem étkezem rendesen, meg nem alszom rendesen, és mondjuk 10-15 éven keresztül fogamzásgátlót szedek, ami elég jelentősen egészségkárosító. És akkor ebből a helyzetből, hogy valaki mondjuk 10-15 éven keresztül nem menstruált, viszont kávézott, nem pihente ki magát rendesen, tehát elég erősen égette két végéről, nagyon nehéz sokszor belekezdeni a gyermekvállalásba, mert nem működik az, aminek működnie kellene. És ez férfiakra is azért jellemző, mert ők is égetik a két végéről ebben nagyon férfias világban, és a nők oldaláról is jellemző, hiszen egy férfias világban kell megfelelniük, és olyan szinten, hogy nem is tudnak gondolni a gyerekvállalásra, csak egy bizonyos kor után.
És ugye addig meg, amíg tökéletesen működik a szervezet, a test, és nem jelez komolyan, mert néha jelez úgy, hogy már észre se vesszük, addig nem tulajdonítunk jelentőséget a apró dolgoknak. De azt szokták mondani, hogy 30 után kezd el így azért a test így jelezgetni, hogy ha-hó, akkor most keveset aludtál, vagy rosszul táplálkozol, addig azért, hogy használjuk, és csodálatos dolog, mert hogy kompenzál mindig, nem? Tehát, hogyha bármit teszel ellene nagyon sokáig, úgy nem tűnik föl, hogy valami nem stimmel odabent.
Igen, ez amiatt van, ezt mindig szoktam mondani a hölgyeknek, tehát ahogy én itt beszélek a mikrofonban, nem kell azon gondolkodnom, hogy kell levegőt vennem. Jó, tehát vannak bizonyos folyamatok a szervezetben, amelyet nem kell, hogy tudattal megéljünk, akkor is lejátszódik. Tehát miközben én itt ülök, nő a hajam, nő a körmöm. Jó, tehát ezek ugyanúgy működnek, és nem kell ezen gondolkodnom, hogy most akkor milyen sejtet kell ahhoz legyártanom, hogy ez működjön. És ugyanez történik termékenységi területen is, de ha visszaélek az úgymond szabadságommal, amit a munkavállalás területe felkínál nekem, és nem figyelek oda, hogy mi történik belül, az általában 30, főként 35 év körül elég jelentősen megbosszulja magát, mert onnantól kezdve egy picit jobban kezd el öregedni a szervezet, és amíg, hogyha valaki 20 éves korában régen gyermeket vállalt, már olyan 35-40 éves kora körül, ugye már a nagymama dolgokra készült, ez most megváltozott, és a 35 éves hölgyek próbálnak esetleg első gyereket szülni, és már esetleg olyan állapotban van a szervezetük, ami már a nagymamakorra készülődik, mert ez alatt a 10-15-20 év alatt egyszerűen elhasználódott a munkavilágába, meg abban, hogy egyszerűen nem volt idejük arra odafigyelni, hogy ők nők, és hogy ezt belülről is megéljék.
Na, innen folytatjuk, de már a zene után, akkor is tartsanak velünk. Ígérem, hogy lesznek jó ötleteink is, főleg Tündének leginkább, én meg majd faggatom róla, hogy hogyan lehet mégis ezt a folyamatot megállítani, illetve hogy mit tehetünk azért, hogy tényleg fittek és egészségesek maradjunk sokáig. No, és hogy döntsük el azt, hogy mi az ideális, mi a jó nekünk. De már csak a zene.
A sminken túl. Ha kultúra, ha művészet, sőt, ha tudomány, minket akkor is érdekel. Ritka témák, fontos tények, érdekes emberek női szemmel.
A zene után itt is vagyunk, folytatjuk a sminken túlt. Németh Tündét köszöntöm, egy régi kedves ismerőst, az Arven Torna megalkotóját. Nagyon sokat tanultam én magam is tőled már arról, hogy mennyire legyek mondjuk akár egészségemben tudatos, aztán van ennek más vetülete is nyilván, hogy az ember akkor lelkileg is hozza rendbe magát, de az, hogy mitől egészséges egy nő, azért azt gondolom, hogy te nagyon tudod, hiszen azoknak a hölgyeknek segítesz, akik elvesztették valamilyen értelemben az egészségüket, és mikor rádöbbennek erre, akkor ez azért van, mert mondjuk szeretnének gyereket, családalapításba fognának, talán kicsit későn, de nem nagyon működik ez a dolog. Már egy kicsit az előző részben is belekóstoltunk abba, hogy egyébként mi mindent követünk el mi nők miközben, de a férfiak is, már kijavítottál engem, miközben 30-as éveinket végig dolgozzuk, nem pihenünk, rosszul táplálkozunk, Ez egy ilyen sarkalatos pont, amit szoktál emlegetni.
Igen, tehát hogyha úgy gondoljuk, hogy egy gyönyörű fodrásznál járt a haja, szépen megalkotva, a körmei gyönyörűek
és
egy
erre
hölgynek,
azért figyelünk,
és
ugye?
Erre nagyon figyelünk, hiszen a munka világában meg kell jelenni. Sajnos arra nagyon sokszor kevésbé figyelünk, hogy belül mi történik. Pedig ami bekerül, és ez lehet bármilyen tabletta, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antibiotikum, az mind ott van bent, és mind hat a szervezetünkre. És hogyha olyan tápanyagokat viszek be, ami túl zsíros, emészthetetlen, vagy mondjuk esetleg soha nem volt az étkezésünkben, mert ez csak az elmúlt 30-40, esetleg 60 évnek a hozománya, nagyon sok esetben hulladékkal van teli egy-egy élelmiszer, amit megveszünk a boltokba, ez nem feltétlenül tesz jót. És ennek egy idő után következményei vannak, főleg úgy, hogyha ezt gyerekkortól rendszeresen fogyasztottuk. És az egy dolog, hogy mi az, ami megjelenik a reklámban. Mindig az a hirdetés jelenik meg a reklámba, amire a gyártóknak anyagi lehetőségei van. A tökmag is lehet egészséges, de a tököt termesztő parasztbácsik, parasztnénik, mivel nincs megfizethető reklám számukra, ők nem jelennek meg a tévében. Jó, tehát egy táplálékkiegészítő, egy vitamintabletta, én megkérdőjelezem, hogy egészséges-e, főleg úgy, hogyha valamit vízzel veszek be, és utána kávét iszom rá, és akkor azt hiszem, hogy reggeliztem. És ez nagyon sok esetben így történik.
Ha megnyugtatom a lelkiismeretem, hogy tettem magamért valamit, mindeközben pedig valami rettentes dolgot eszem majd ebédre, vagy talán kihagyom az ebédet. Ez nagyon nagy kárt okoz a szervezetben, mert hát hozzád már azok a hölgyek mennek, akik nem tudnak teherbe esni, vagy akiknek nagyon komoly elváltozásaik vannak.
Vagy fájdalmaik vannak, vagy állandó problémáik vannak, van olyan, aki nem tud kikelni az ágyból. Van, aki úgy gondolta, hogy napi 12 óra munka mellett 3 szendvics elég lesz neki. Egy darabig elég volt, 2 évvel később már nem tudott fölkelni az ágyból. Jó, tehát egészen extrém területek vannak, ahova a rossz étkezés egyszerűen betülemkedik a szervezetbe, és olyan tünetekkel jelez, amit nem is értesz, hogy mitől alakult ki, csak amikor utána kérdezel a hölgyeknél. Van egy betegem, aki alig tud gyógyulni, és egyszerűen nem értettem, hogy miért. Ez 2 hónapig így volt, de aztán megvilágosodott számomra, hogy sosem alszik. Jó, tehát anélkül nem lehet meggyógyulni, hogy minimum 7 órát ne aludnánk. Nem lehet éjszaka internetezni, nem lehet éjszaka szakdolgozatot írni, aludni kell, mert másnapra az egész anyagcsere megbosszulja magát, nem piheni ki magát a bélfal, a bélrendszer, a zsírlebontás nem úgy valósul meg, és akkor mondjuk megeszem egy gíroszt, és ami tele volt zsírral. Egyszerűen nem tud vele mit kezdeni azzal a bombával az emésztőrendszer, amelyik nem pihente ki magát.
Én tudom rólad, hogy a makrobiotikus táplálkozás híve vagy, és ezt folytatod. Ez így önmagában elmondja azt, amit te gondolsz a helyes táplálkozásról, vagy azért ezt is csak használod ezt a módszert, és bővítetted a saját tapasztalataiddal?
A makrobiotika igen elmondja önmagába, tehát ez egy nagyon fontos, úgymond táplálkozástudomány, egyfajta életfelfogás, és egy nagyon tudatos belső váltás kell hozzá. Jó, ez egy nagyon fontos, aki nincs elhatározva, és úgy gondolja, hogy a csokoládé olyan nagy mennyiségben, ahogy eddig fogyasztotta, egészséges, az nem feltétlenül tudja megvalósítani. A makrobiotika egy életszemlélet, hogy én magam határozom meg az életem hosszát, a minőségét, és például azt, hogy mikor van szükségem orvosra. Vagy eleve úgy táplálkozom, hogy megpróbálom megelőzni az összes betegséget, nem viszek be szintetikus tápanyagokat, értem ez alatt nagyon sokszor a vitaminokat, hulladékokat, mint guármagliszt, a mindenféle feldolgozott, ipar által feldolgozott élelmiszerekből, hanem úgy étkezem, ahogy mindig is evett az ember, ettől élünk több ezer éve.
Te is családanya vagy, 3 gyereked van, nem is olyan kicsik már, hogy ne azt mondják, hogy figyelj, én azt teszem, anya, amit akarok. Tehát ha lehet, akkor ők már azért önállóak. Nyilván sok, akár családanyának is felmerül az a kérdés, hogy jó, oké, én elhatározom, de ezt egy családban megvalósítani?
Nagyon nehéz. Ez így van. A gyerekvállalás előtt álló hölgyek, most független attól, hogy milyen korral vagy korban vannak, tehát egy picit önmagukkal küzdenek, meg a munka világával, tehát hogy azt a fajta változást, akár étkezés vagy mozgásterápia, amit megvalósítsanak, az hogy fér be 8-10-12 óra munka mellett, abban a férfias világban még próbálom ugye a másik oldalról tolni őket, hogy nők legyenek. És amikor megvalósul ugye a gyermekvállalás, megszületnek a gyerekek, szintén nagyon nehéz megfelelni a mindennapokba, hiszen már esetleg eljárok dolgozni, a gyerekeknek az iskolában szintén enniük kell, vagy vinniük kell magukkal valamit, és hát egy gyereket nagyon nehéz befolyásolni, mert hogyha a többiek csokit esznek, akkor ő is csokit akar. Jó, tehát bizonyos dolgokból nem lehet kitiltani, és nem is szabad, mert az nagyon csúnyán megbosszulja magát.
Ez azért jó hír most.
Igen, mert mindig az fog kelleni, ami tilos. Tilos. Uh-huh. Tehát muszáj, hogy megkóstolja, de hogyha kint van a mogyoró az asztalon, akkor azt is meg fogja kóstolni, hiszen nem volt erőszakkal oda tépve. És hogyha nem teszek csokit az asztalra, akkor továbbra is meg fogja enni a mogyorót. És esetleg, mivel nem éhes, mert evett rendesen, akkor nem is fog kelleni a csoki. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és a gyerekeknél is nagyon érdekes volt, amikor a nagyobb is, meg a kisebbik fiam is ilyen természetismeret órán beszéltek mindenféle tápanyagokról, zöldségekről, ugye gabonafélékről, stb., és egyszer csak kibökte, hogy szénhidrát. Ugye harmadikos, negyedikes korba, és ugye a tanárnőnek elkerekedett a szeme, mert hát tőlem hallják, hogy ez lassan felszívódó, az gyorsan felszívódó, az úgy viselkedik a bélfalon, mint az egyszerű cukor, és ezt nagyon sokszor, ha nem is étkezés közben, de nagyon sokszor azért elhangzik otthon, meg ezzel dolgozom, meg olvassák az írásaimat, és foglalkoznak vele, tehát őket is gondolkodtatja, meg hát nagyon jól érzik a fiúk, főleg a két fiam, de hát a nagylányunk is, vízilabdáznak, hogy mi az, amitől jól lakik, és mi az, ami lényegében egy pillanat alatt bepörög a szervezetbe, és utána ugyanolyan éhes.
Megint zene jön, de innen folytatjuk, úgyhogy tényleg ne menjenek sehol.
A sminken túl. Ha kultúra, ha művészet, sőt, ha tudomány, minket akkor is érdekel. Ritka témák, fontos tények, érdekes emberek női szemmel.
Elérkeztünk a mai sminken túrovat harmadik részéhez, a vendég továbbra is Németh Tünde, az Árven Torna mozgás és komplex.
Komplex gyógy- és mozgásterápia megalkotója.
Előbb-utóbb megjegyzem, köszönöm szépen. És azért hívtalak, mert tényleg a sajtó attól harsog most már hetek óta, hogy talán a családok is eljutnak oda, hogy azok a gyerekek megszületnek, akik eddig mondjuk egzisztenciális okok miatt nem, itt gondolok az új családtámogatási rendszerre, mi ezzel nem foglalkozunk. Ez a dolog egzisztenciális anyagi része, hogy bemerik-e vállalni a családok. Bennem az a kérdés merült föl, hogy vajon a nők szervezete kész van-e Magyarországon mondjuk egy harmadik, negyedik gyerekre? Tehát, hogy ahogy mi itthon ma élünk, amilyen egészségtudatosan élünk, az alkalmas-e, vagy egy kicsit magunkat is rendbe kell tenni, és utána eldönteni, hogy melyik családba hány gyerek érkezzen, mert csak egy dolog, hogy egzisztenciálisan egy család megengedi, vagy bevállalja a sokadik gyereket, de hogy egyébként azokat a gyerekeket fel kell nevelni egészségben, tudatosan, és azt hiszem Indiában van az, hogy talán manapság már nem, de nagy hagyománya van annak, hogy amikor a család gyerekvállalásra készül, akkor ők fölkészülnek testileg is, mentálisan és lelkileg is a gyerek fogadására. Hát azért azt gondolom, itthon itt még nem tartunk.
Hát sajnos nem. Tehát egy picit férfiaknál is, és nőknél is megjelenik az úgynevezett családi traumatizáltság. Az, ami ez meghatározza, hogy a fölmenőim, elődjeim, női példaképeim hogy viszonyultak a gyerekvállaláshoz. Ez borzasztóan átfolyik a mindennapokba, és olyan szépen csöndben ez tovább is adja az ember. Tehát ez egy látott. Vannak örökölt persze mindenféle tulajdonságok, belső tulajdonságok, de van egy külső minta, amit átvesz a szülőtől. Jó, tehát erre egy nagyon egyszerű példát mondok. Volt olyan betegem, aki lényegében zugevő volt. Ez szó szerint vedd, és kiderült beszélgetés közben, hogy lényegében a beszélgetésig soha nem látta az anyukáját enni. Tehát soha nem ült le velük enni. Főleg, hogyha fölmenőknél ez problémás volt, akkor nem feltétlenül képes egy hölgy esetleg 3-4 gyerekre, és ilyenkor kell, vagy hogyha úgy érzi ő maga, hogy szükséges, akkor érdemes szakemberhez fordulni, aki mentálisan, ugye kikeresve a régi-régi gócokat, sok oldalról bejöhet a szervezetbe, az idegrendszerbe, meg az egész munkavállalási férfias világ, ami mögé be kell szorítani a női egészségünket, mert nagyon sok minden, mert hogyha elmegyek szülni, akkor mi lesz a munkahelyemmel, mikor tudok visszajönni, egyáltalán tudok-e újból dolgozni, tehát nagyon sok minden bizonytalanság van, amit egy anyukának föl kell dolgozni, valaki ezen nagyon könnyen túllép, és azt mondja, hogy lesz, ami lesz, de nem vagyunk egyformák. Valamint lényegében az anyagcsere, tehát ennek van egy belső biológiai folyamata, vagy élettani folyamata, lényegében a születésünktől halálunkig romlik. Ezen ront, ugye, ha két végéről égetem, úgy élek, olyan életmódot folytatok, ami ezt abszolút még jobban tönkreteszi, gyógyszereket szedek, mert néha szükséges, és nem gondolom át, mert egyszerűbb bekapkodni bármilyen könnyen és gyorsan segítő gyógyszert, mint hogy kifeküdjek egy náthát otthon, és az csak 3 nap, esetleg valami egyéb csodaszerrel, ami a patikában kapható, meg elhúzom az egészet, és közben bejárok dolgozni, és akkor 2-3 hét. Jó, tehát, hogy mivel teszem tönkre, és az, hogy milyen időben, időszakban indult el a gyermekvállalás, tehát egy 20 évesnél könnyebben alkalmazkodik a szervezet, és nem megy olyan könnyen tönkre az első, a második, a harmadik és a negyedik gyerekben az anyai szervezet, ugye a felnevelésében, ugye a 9 hónap alatt, ahogy kihordja és ugye ellátja a szervezetünk a babát. De hogyha valaki ezt mondjuk kitolta a gyermekvállalást olyan 35-40 éves korra, előfordulhat, hogy az első és a második terhességben egészen extrán rombolódik az anyai szervezet, hiszen akkora hormonális kiugrás van, ami maga a terhesség, hogy eltartsa a babát, és ugye az egész 9 hónapot nagyon könnyen, úgy gondoljuk, hogy a szervezetnek ez egy olyan könnyű feladat, de nem olyan könnyű feladat, tehát hogy ellássa teljesen a gyereket, és gyönyörűen megnövessze, mindene meglegyen, egészséges legyen, és ebben elhasználódik a szervezet. Tehát nem biztos, hogy egy 40-45 éves hölgy egy harmadik vagy egy negyedik babára képes. Lehet visszafiatalítani a szervezetet, na de akkor egyáltalán nincs például szegény kávé, mindig szoktam mondani, hogy kávé.
Biokávé sincs?
Biokávé sincs.
Ó, hát én szomorú vagyok. Kávéízű akármi sincs?
Igazából nincs. Jó, mert a bélfalról hasonlóképpen szívódik föl, mint az egyszerű cukor, és ugye ahogy nyomódik előre, és torzulnak a hormonképek, a cukorháztartás nagyon erőteljesen hat rájuk. Jó, tehát nem lehet. Jó, tehát akkor olyanokat kell bevinnem, ami fiatalítja a szervezetet.
Például, várjál, mondjad.
Barna rizs.
Oké, stimmel.
Köles. Menni jó, fog. Tehát az összes, a barna rizsben az összes fehérje benne van, B12-t nem tartalmaz, azt a bélfal gyártja le a többi fehérjéből, viszont kíméri az ízületeket.
És még nem beszéltünk azokról a hölgyekről, akiknek konkrétan van valamiféle problémájuk, és azért nem vállalnak gyereket, vagy azért tolódik ki, vagy azért estek át lombik programon, vagy például van egy olyan elváltozásuk, aminek te szakértője az endometriózis. Tehát akiknek segítesz ezen túllendülni, és más utat is tudsz mutatni, nem csak a műtét.
Igen, tehát ez, amikor már orvosi kezelések vannak, nem túl egyszerű. Lehet, hogy nem teljesen szerencsés, és leveszi érte a szakma a fejemet, de például a lombik programnak semmi más nem gátja igazából, mint a lombik program. Jó, tehát New Yorkba, Londonba se tudták 23-27%-nál följebb tornázni a sikerrátát. Ennek oka egyrészt az, hogy a hölgyek nincsenek olyan állapotban.
Tehát fizikailag az említett
fizikailag
dolgok miatt
a termékenységük ugye egészen nem jól működik, tehát nem, hogy egészen, tehát mindenféle eltérések vannak hormonálisan, amit megpróbálnak gyógyszeres kezeléssel helyrehozni, ugye injekciókkal, hormonokkal, de ez önmagában már eleve gátja a lombiknak. Jó, tehát azért kevésbé sikeres, mert hát egy, nevezzük egy picit erőszaknak tesznek ki egy olyan szervezetet, ami egyébként se teljesít már jól. Valami miatt nem teljesít jól. Ez lehet az endometriózis, ez lehet PCO, ez lehet mióma, lehet egy nagyfokú anyagcserebetegség, egy több éven keresztül tartó már magas vérnyomásos tünetekkel. Jó, és ezt a szervezetet próbálják, aki egy betegséggel küzd, rászorítani arra, hogy mégis termékeny legyen. Holott a termékenység nem véletlenül lépett vissza. De hát végül is mit csináljanak? Jó, tehát amikor valaki már olyan állapotban, ez egy borzasztóan nehéz kérdés, és hogy ehhez, amikor el kell járni ilyen kezelésekre, injekciókat kap, lényegében majdnem minden nap bent van, szoktam ajánlani, hogy minden mellett lehetne ugyanúgy használni alternatív módszerként tornát, a mozgásterápiát és a hozzá kapcsolódó étkezést, mert esetleg kevesebb gyógyszer kéne, és akkor mondjuk kevésbé öregedne el a szervezet. Még annyira sem, mint amennyire egy lombik vagy egy stimuláció alatt elöregedhet.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én mondtam, én előre szóltam, hogy gyakorlatilag estig tudnánk beszélgetni. A nagy tanúság ebből a beszélgetésből is az, hogy nagyon vigyázzunk, és nagyon figyeljünk magunkra, és időbe kapjunk észbe, nem is mindenki annyit vállaljon, amennyit elbír sok szempontból, de a lényeg az, hogy tegyük rendbe magunkat, ne csak külsőleg.
Igen, nagyon fontos lenne. Olyan világot elképzelek, amiben olyan munkáltatók vannak, akik egy picit hagyják a hölgyeket egészségesebbé válni. Persze a férfiakat se kell túlhajszolni, csak hát, hogy ez most Magyarországon mennyire lehetséges, mennyire egyszerű vagy könnyű nemet mondani bizonyos dolgokra. Nagyon nehéz mindemellett tudatosan váltani, és ahhoz nagyon nagy akarat kell, hogy ebből az ördögi körből, ebből a mókuskerékből valaki ki tudjon lépni, és akkor azt mondja, hogy akkor itt megállj. És akkor innen tovább nem, mert nekem mások a céljaim, és azokat is meg kell valósítani. Nagyon nehéz.
Zene után megyünk is tovább a mai Eperhabban rovat.